Rádió Egyetem. Filozófia történet. Russell. Máté András előadása. A felvétel 2007 novemberében készült.
Jó reggelt kívánok! Rátérek Bertrand Russellre. Ő a 20. század filozófiájának és szellemi életének az egyik legérdekesebb figurája. Fantasztikusan hosszú életet ért, 98 évet. Munkássága a 20. század első kétharmadát átfogja, lényegében a század elején jelentkezik az első jelentősebb írásaival, és 1970-ben bekövetkezett haláláig. Még az utolsó éveiben is érdekes szereplője a világnak. A filozófiában elég sok mindent csinált, és elég változatos nézetekkel rendelkezett, tehát időnként revideálta a nézeteit, és ezt le is írta. Tehát nem játszotta el, hogy ez most tulajdonképpen ugyanaz, hanem időnként találkozhatunk a művei előszobában olyanokkal, hogy itt revideálta a nézeteit. Igazából én úgy gondolom, Russell mindenek előtt a filozófiának kiváló, kiemelkedő népszerűsítője volt. Egy bizonyos filozófiai gondolkodást, amit úgy neveznek, hogy analitikus filozófia, vagy a 20. századi filozófia tudományos iránya. Ennek az alapvető eszméit, legfontosabb közös gondolatait megfogalmazta, népszerűsítette. Egyik nagy teljesítménye például, hogy a modern logika megalapítóját, Gottlob Frege-t, ő vitte be a filozófiai köztudatba. Frege Németországban egy meglehetősen ismeretlen, másodrangúnak tartott figura volt, akit nem nagyon olvastak, nem nagyon értettek. Igazából ő a filozófiai köztudat részévé akkor vált, amikor 1903-ban Russell a Principles of Mathematics című könyvének a függelékében írt Frege-nek a logikai és matematika-filozófiai, nyelvfilozófiai elveiről, felfedezéseiről. Ez a műve, amiből 7 fejezet szerepel a kötelező olvasmányok között, ez kimondottan népszerűsítő célú mű. Arra szolgál, hogy a filozófiában nem történet keresztül, nem a filozófia történeten keresztül, hanem a filozófia bizonyos, egyszerűen megfogalmazható problémáin keresztül nyújtson bevezetést. Azt hiszem, hogy igen jól olvasható szöveg, időnként nem túlzottan mély, időnként nagyon úgy látszik, hogy triviális problémákkal foglalkozik, de fontos, egyszerű és érthető gondolatokat fejt ki. Azért hát Russellnek van néhány jelentős, bár korántsem vitán felülálló gondolata, amit nem egyszerűen népszerűsítőként, hanem filozófiai problémák megoldójaként fogalmazott meg. Ezekről itt csak érintőlegesen olvashatunk. Valaki egyszer azt a megjegyzést tette, hogy Russell népszerűsíti műveit igazán jól csak azok érthetik, akik a nem népszerűsítő jellegű és meglehetősen technikai írásait is ismerik. Ez viszont egy nem túl vigasztaló megjegyzés, és van benne igazság. Lesz is erről szó. Most ami technikai jellegű, az abban meglehetősen sok a matematikai logika. Tehát Russellnek az egyik érdeme éppen ez Frege felfedezésével együtt az, hogy a modern logika alkalmazását a filozófiában nagyban művelte, és magának a logikának a továbbfejlesztéséhez is hozzájárult, bár mint ahogy azt nem is titkolta, nem ő volt az alapító atya. Ez az igazán megérteni azért viszont túlzás. Tehát vannak olyan egyszerű gondolatok, amik érthetőek, felfoghatóak, átláthatóak, annélkül, hogy az ember a Russell logikai műveinek a mélyébe bele ásná magát. De az, hogy miért pont ezekre a problémákra koncentrál, mi motiválja az állásfoglalásait akkor, amikor hát nem teljesen bizonyítja, amit mond, én nem inkább csak példákon illusztrálja, ezt jobban meg lehet érteni, hogyha az ember ezt a bizonyos, hát keményebb felkészültséget igénylő hátteret is ismeri. Ezekről fogok egy pár szót mondani, akkor onnan is kezdeném, hogy miről van itt szó. Mert Leibniznél említettem azt a gondolatot, amit az újkorban elég sokan megfogalmaztak, hogy a matematika az tulajdonképpen semmi más, mint továbbfejlesztett logika. Tehát, hogy a matematika lényege és a matematikai írások bizonyossága abból van, hogy ezek tisztán logikai alapelvekből bebizonyíthatók. Leibniz ezt nagyon világosan megfogalmazta, de a bizonyításával, az alátámasztásával nem sokra jutott. A már sokat emlegetett Gottlob Frege ezt a gondolatot vette át, és olyan módon próbálta meg alátámasztani, hogy felépített egy olyan logikai rendszert, ami a hagyományos Arisztotelészre támaszkodó logikai rendszereknél lényegesen bővebb és lényegesen erősebb, és ezen belül igyekezett levezetni, nem az egész matematikának, hanem az aritmetikának, tehát a számok elméletének, számok tudományának, de nem csak a természetes számok, hanem a valós számok tudományának is a legfontosabb törvényeit. Russell ugyanehhez az alapelvhez és ugyanehhez az alapgondolathoz csatlakozott többféleképpen. Ez a bizonyos 1903-ban megjelent Principles of Mathematics című mű, ez már arra irányuló kísérlet, ugyanúgy, mint Frege esetében, de még messze nem olyan fejlett logikai technikával, hogy tegyük kézzelfoghatóvá, mutassuk meg, hogy Leibniznek igaza volt az aritmetika legalábbis levezethető a logikából. Viszont, és ez az egyik leglényegesebb logikai felfedezése Russellnek, azon a módon, ahogy ezt Frege gondolta, ez nem fog menni, azért mert van egy súlyos probléma, amiben beleütközünk, és ami a azóta 1903 óta a Russell paradoxon nevet viseli. És ráadásul ez a paradoxon a matematika egy másik megalapozási kísérletét is ugyanilyen módon akadályozza. Ez a másik megalapozási kísérlet, ez Georg Cantortól származik, és abban áll, hogy a matematikát egy nagyon egyszerű és nagyon általános matematikai disziplinára és nem logikára, a halmazelméletre vezessük vissza. Na most Frege logikája és Cantor halmazelmélete az sok tekintetben ekvivalens, nem csak abban, de abban is, hogy ugyanaz a hibájuk, és ez a hiba az, amit Russell felfedezett, hogy egy bizonyos módon ellentmondásosak. A réges-régi hátsó gondolatot, amilyen mögött az okfejtés a paradoxon mögött van, azt szemléltettem a következő példát. Fölírok a középső táblára egy mondatot, most már ideírom ezt a mondatot. Tehát fölírtam a középső táblára egy mondatot, hogy például azért, hogy ne legyen baj ennek a mondatnak az értelmességével. A középső táblán van egy mondat, ezt higgyék el nekem. Én most nem igyekeztem eltakarni, hogy ne lássák, hogy mi az a mondat, de ennyit állítok róla, ennyi információt adok róla. És nincs ezzel semmi baj, valamit állítottam a középső táblán lévő mondatról. De mi van most? Ez a középső táblán lévő mondat. Most az van a középső táblán, hogy a középső táblán lévő mondat hamis. Tudjuk, hogy mi a középső táblán lévő mondat, ez a mondat, na most akkor döntsük el, hogy így van-e, vagy nincs így. Az eredmény pontosan ugyanaz lesz, mint annál a kérdésnél, hogy a Russell osztály eleme önmagának. Ha feltételezem, hogy ez a mondat igaz, abból az következik, hogy ez a mondat hamis. De ha feltételezem, hogy ez a mondat hamis, abból az következik, hogy ez a mondat igaz. Ezt hívják úgy, hogy a hazug paradoxona, és legalább 2300 éve közismert, valószínűleg a Krisztus előtti negyedik, más helyezések szerint 5. századból származik, tehát szokás tulajdonítani a krétai Epimenidészhez és elmesélni abban a hibás formában, ami Pál apostollal lett közismert, hogy minden krétai hazudik. Az egy hibás elmondása a paradoxonnak, de valószínűleg a helyesebb datálás az, hogy a megarai Eubulidésztől származik az ötlet, hogy így egy paradoxont kapunk. Szigorúan úgy, hogyha a saját magára vonatkozik az a mondat, aminek a hamisságát állítjuk. Russell nem is titkolja, le is írja a Filozófiai Fejlődésen című művében, hogy őt a hazug paradoxona vezette erre az ötletre, a Russell paradoxon ötletére, de hát ő vette észre éles szemmel, hogy Frégének a számkonstrukciója ebből az okból hibás. Egyébként hát akkor megint egy kicsit az életéről, amikor a Filozófiai Fejlődésem című könyvét írta, akkor ez az első világháború alatt volt, és ő pedig éppen börtönben ült pacifista propaganda miatt. Ennyit azért a személyiségéről, ő végig igazából ettől az időtől kezdve folyamatosan fontos, lényeges közéleti szereplő, és mindig az az ember, aki képes a legkülönbözőbb helyen lévő és legkülönbözőbb fajta és ideológiájú hatalmasságokat magára haragítani. Sok mindent csinált, ő a női egyenjogúság feminizmus ügyében tevékenykedett, békeügyekben tevékenykedett nagyon sokat második világháború után, de a második világháborúban nem volt pacifista, sőt sokkal előbb ismerte föl, hogy Angliának a náci Németországgal szembe kell fordulnia, mint ahogy azt az akkori és ottani a politika felismerte. Aztán tiltakozott az atombomba ellen, aztán az utolsó éveiben az amerikaiak vietnámi háborúja ellen, de ettől ő nem volt különösebben keletbarát, meglehetősen éles, marsz és még élesebb bolsevizmus kritikákat fogalmazott meg a politikai írásaiban, aminek következtében Magyarországon is jelentek meg olyan írások, amik az imperializmus ügynökének állítják be, bár otthon éppen szovjet barát híre volt. Mind a kettő meglehetősen alaptalan volt. Magyarra jó néhány művét a 60-as, 70-es években a tőle filozófiailag valójában meglehetősen távol álló Lukács tanítványok, Fehér Ferenc, Márkus György Förtöt adták le, és Márkus György egy nagyon fontos, érdekes tanulmánykötetének a miszticizmus és logikának az utószavában fölrajzol egy nagyon olvasásra érdemes Russell portrét, amit azzal zár, hogy Russell arra példa, amit Szokratész óta úgy mondanak, hogy a filozófus az ifjúság megrontója. Írta ezt Márkus akkor, amikor ő is távol volt tartva az oktatástól, mint aki megrontja az ifjúságot. Azt hiszem, hogy ez a helyes jellemzés. Na most még egy kicsit Russellnek a technikai dolgairól. Russell abban a korszakában, amikor a filozófia problémáit írt, ez a 10-es évek, és előtte a 900-as években a Principles of Mathematics és számos fontos tanulmányírása idején, logikai platonista volt. Ez annyit jelent, hogy a logika törvényeire úgy tekintett, és ezzel kapcsolatos érvelést olvashatnak a filozófia problémáinak ezekben a fejezeteiben. Az alap az már fordítói hozzátétel, Problems of Philosophy, hogy a logika az objektív, tőlünk független és időtlen igazságoknak a gyűjteménye. Olvashatják az ellentmondás elvéről szóló, a priori elvről szóló fejtegetést a 8. fejezetben, az utolsóban, amit el kell olvasniuk, hogy ez nem arról szól, mint a német Kant követő, de Kantot eltorzító logikát pszichológista alapon interpretáló filozófusok gondolták, hogy nem tudjuk úgy gondolni, hogy valami úgy is van, meg nincs is úgy, nem tudjuk úgy gondolni, hogy ez a fa fehér, és egyben úgy is gondolni, hogy nem fehér. Nem erről szól, ez lehet, hogy így van, lehet, hogy nincs így, valószínűbb, hogy nincs így, tudunk ellentmondásokat elgondolni, hanem is ilyen direkt ellentmondásokat, vagy elképzelni, vagy elhinni. De az ellentmondástalanság elve az semmiképpen nem erről szól, az arról szól, hogy ez a fa fehér és ez a fa nem fehér. Kijelentések, amennyiben bennük a mondatokban az ez a fa, az ugyanazt a fát jelöli, akkor ezek nem lehetnek egyszerre igazak. Nem arról szól a dolog, hogy mit hiszünk, hanem arról szól, hogy mi igaz. Na most, hogyha ezek ilyen abszolút személytől és elgondolástól független törvények, az igazságnak a legáltalánosabb törvényei, akkor azt kell gondolni, hogy egy olyan logikai rendszer, amiben a Russell paradoxont le lehet vezetni, az hibás, az nem az igazi logika, az nem a jó logika, nem helyesen írja le ezeket a törvényeket. Tehát ebben a logikai platonizmusban, amit Frege-vel teljesen osztott, a logika, mint tudomány, amikor műveljük, az éppen olyan tudomány, mint a fizika, hogy valamiféle rajtunk kívül álló objektív törvényszerűségeket ír le, teheti ezt jól, teheti ezt rosszul. Na most ezek szerint Frege logikája nem a jó logika, bár nagyon evidensnek látszó és világos alapelveken alapul. Na most Russellnek az volt az ideája, hogy a Frege-i logikát ki kell javítani, mégpedig egy megszorító alapelvnek a fölvételével, amit úgy hívnak, hogy a hibás körelve. És a lényege valami olyasmi, ami mind a két paradoxonunk, a hazug meg a Russell paradoxon esetében látható, jobban a hazug paradoxon esetében, hogy itt valami, a paradoxon persze nem ez, mert ezzel a mondattal az égvilágon semmi baj nincs. A baj akkor van, ha ezt a mondatot, egy ilyen mondatot saját magáról mondunk. Russell egy olyan hibáskör elvet igyekezett bevezetni a logikába, ami ezt küszöböli ki. Ami azt mondja, hogy amikor egy összességet definiálunk, nem hivatkozhatunk elemként arra az összességre, amit definiálni akarunk. Az alapötlet mindenképpen az önmaga referálásnak a tiltása, tehát az, hogy olyan mondatokat használjunk, amik saját magukról szólnak, akár közvetlenül, mint a hazug paradoxona, akár valahogyan közvetve. A Russell paradoxonnak számtalan rokona van a múlt század elején egész. Egy darabig sorozatban fogalmaztak meg új paradoxonokat, de úgy nézett ki, hogy ezek nagyjából ugyanarra a rugóra járnak, és a Russell-féle hibáskör elve, akármilyen nehéznek látszik pontosan megfogalmazni, ezeket kiküszöböli. Na most a probléma az nagyon nem ment ki a divatból, annyira nem, többek között azért, mert nem sikerült a hibáskör elvét pontosan és világosan megfogalmazni, és úgy megfogalmazni, hogy ne legyen túlzottan leszűkítő. Mert például matematikában egészen jól el vagyunk olyan logikai rendszerrel, ami egyáltalában nem tartalmaz metanyelvi terminusokat, azaz magyarul nem teszi azt lehetővé, hogy mondatokról, következtetésekről, egyebekről beszéljünk, matematikai objektumokról beszélünk, és ez nekünk teljesen elég, és akkor már az ilyesmit eleve kiküszöböltük, de úgy néz ki, hogy ez sokkal többet vág le, mint amit kell. Ezért írtam fel a legelső táblára azt, hogy a középső táblán lévő mondatom is, hogy mutassam, hogy ezzel az égvilágon semmi baj nincsen. Tehát nem volna jó az összes ilyen metanyelvi terminus kiköszöbölni a nyelvünkből. Na most, hogy hogyan lehetne tényleg csak annyit kivágni, annyit kitiltani, amennyit muszáj, azon Tipródnak, matematikusok, logikusok, filozófusok körülbelül 100 éve, és ebben nem egészen 10 éve született egy nagyon érdekes fejlemény, ezt bemutatom, ez aztán azt hiszem végképp nem közismert, ami megkérdőjelezi azt, hogy Russellnek igaza volt-e azzal az intuitív szemléletes elképzeléssel, ami a hibás körelve mögött van, és amit azért mindenki többé-kevésbé ért annak ellenére, hogy senki nem tudja igazán pontosan megfogalmazni. Egy Stephen Diablo nevezettű amerikai logikusnak az ötletéről van szó. Az a szépséghibája lehet a dolognak, hogy kijelentéseknek egy végtelen sorozatát tételezi föl, de például egy matematikusnak semmi baja nem lesz, hogyha azt mondjuk, és ez talán nem matematikusoknak sem olyan fura hallani, ha azt mondjuk, hogy egy axiomatikus elmélet tételei azok, amiket az axiomákból le lehet vezetni, akkor már biztos, hogy végtelen sok kijelentésre hivatkoztunk. Egy axiomarendszerből általában végtelen sok állítást, tételt lehet levezetni, függetlenül attól, hogy véges időben csak véges sokat tudunk. Tehát egy elmélet tételei már eleve végtelen sokan vannak. Na most Jablónak az ötlete az volt, hogy tegyük föl, akkor most mondatoknak, nem ténylegesen realizált mondatoknak, hanem mondattartalmaknak, amik valahogy és éppen a logikai platonizmus értelmében léteznek, propozícióknak, kijelentéseknek egy végtelen sorozatát. Következőképpen fogalmazhatjuk meg durván. Az első legyen az, hogy a másodiktól kezdve, itt van kijelentéseknek egy végtelen sorozata rendesen beszámozva, az első az legyen, hogy a második kijelentéstől kezdve az összes kijelentés hamis. A második az legyen, hogy a harmadiktól kezdve. És így tovább a 126. az legyen, hogy a 127-től kezdve. És így tovább ez menjen a végtelenségig. Mindegyik kijelentés végtelen sok kijelentésre fog hivatkozni, de nem saját magára, szó sincs róla. Saját magára, aztán a továbbiakra. Na most lássuk be, hogy ezzel még mindig ugyanaz a baj van, mint a hazug paradoxonnal, vagy a Russell paradoxonnal, bár önmagára referálás, önmagára hivatkozás egy hangyányi sincs benne. Tegyük fel, hogy az első mondat igaz. A másodiktól kezdve mint hamis, ezt állítja az első. Többek között akkor a második is hamis, igaz? De a második azt állítja, hogy a harmadiktól kezdve mint hamis. Föltételeztük az első igaz, tehát akkor ennek hamisnak kell lennie. Nem igaz, hogy a harmadiktól kezdve mint hamis. Kell közte egy igaznak lenni, mindegy, hogy melyik, mondjuk a 126. De akkor az első nem igaz. Tehát indirektebb bebizonyítottuk, hogy az első nem lehet igaz. Jól van. Ám de akkor az első hamis. Nem igaz az, hogy a másodiktól kezdve mint hamis. Következésképp a másodiktól kezdődőek között kell lennie egy igaznak. Legyen megint például ez a 126. A 126. azt mondja, hogy a 127-től kezdve mint hamis. Ezek szerint, hogyha az első hamis volt, akkor mondjuk ez vagy valamelyik másik ugyanilyen módon igaz. De akkor pont ugyanott tartunk, mint az előbb. Mondjuk, hogy ez igaz. 127-től kezdve mint hamis. Többek között a 127. is hamis. De a 127. azt mondja, hogy a 128-tól mint hamis. Tehát akkor ezek szerint, ha ez hamis, akkor a 128-tól kezdve kell egy igaznak lenni. Következésképp nem lehetett igaz, hogy a 127-től kezdve mint hamis. Na, ezt hívják úgy, hogy Jablo paradoxon, és az utolsó még nem egészen 10 évben, mert ez 1998-ból származik. Ez okoz sokaknak meglehetősen nagy fejtörés, hogy akkor hogyan lehetne a hibás kör elvét mégiscsak másképp megfogalmazni, megváltoztatni, mégis mi a hiba, amikor a hazug paradoxont felállítjuk. Mert hogy úgy néz ki, hogy valami hibának kell lennie. Az, hogy mi pontosan a hibás kör elve, azt mondom, elég nehéz megmondani, és az is kérdéses most már a Jablo paradoxon után, hogy sokat érnénk el vele, ha megmondanánk. De lehet olyan logikát csinálni, amiben biztosan nincsenek ilyen hibás körök, és nem is vág annyira sokat, mint hogyha teljesen eltértanánk az ilyen metanyelvi vagy szemantikai terminusokat. És Russell is dolgozott egy ilyet, már nem egyedül, hanem egy Whitehead nevezetű, akkor még matematikussal együtt, aki aztán átevezett a filozófiába, és egy egész másféle filozófiát csinált. Ez a Principia Mathematica nevezetű kétkötetes mű, ahol felépítenek egy úgynevezett típus elméleti logikát, ami azt mondja, hogy a kifejezéseinket, azokat típusokba kell sorolni, és minden típusú kifejezés csak nála alacsonyabb típusú kifejezésekre vonatkoztatható. Tehát az a kérdés, hogy a Russell osztály eleme a Russell osztálynak, az nem értelmes kérdés, azért mert az, hogy Russell osztály ennek a kifejezésnek van valamilyen típusa, és akkor csak ennél alacsonyabb típusú kifejezésekre vonatkoztatható, tehát saját magára már csak ezért sem. Durván ennyi volna a típus elméleti logikának az alapgondolata, a kivitelezése persze jóval bonyolultabb, és ebbe nem is akarok én bele menni. Hanem innen már bele mennék abba, ami magában az elolvasandó szövegben van, és ki fog derülni, hogy valamennyire, hogy mi közelnek ezekhez a mélyebb és technikai gondolatokhoz. Ismeretelméleti problémákból indul ki, abból indul ki, hogy mennyire bízhatunk azokban a kijelentésekben, amiket igaznak hiszünk. Milyen alapunk van rá, hogy bízunk, és két fajta objektummal kapcsolatos ismereteink megbízhatóságát kérdőjelezi meg. Mind a kettő nagyon fontos. Az egyik a fizikai tárgyak, amikről az derül ki, hogy rendelkezünk mindenféle benyomásokkal, látványokkal, érzésekkel, van nekünk 5 darab érzékszervünk, ezeken keresztül benyomások jutnak el hozzánk valamikről, amikről úgy gondoljuk, hogy ezek fizikai tárgyak, érzékszerveinkkel általában olyasmiket érzékelünk, amiket fizikai tárgyaknak szoktunk gondolni. Ám de ahhoz mérhetően közvetlen és kétségtelen bizonyosságunk, mint hogy ténylegesen azt érzékeljük, amit érzékelünk. A fizikai tárgyakról nincsen. Ezeket hozzá gondoljuk. Úgy gondoljuk, hogy ezeket a érzéki benyomásokat, ezeket valamiféle fizikai tárgyak kelték, de ez a fizikai tárgyak nem azonosak magukkal ezekkel az érzéki benyomásokkal. És a róluk való tudásunkat, tehát az, hogy visszavezdítjük, tehát amikor azt mondom, hogy valami keményet érzek a kezemben, meg azt látom, hogy ez fehér, megszagolom azt, észlelem, hogy szaktalan, ezekben meglehetősen bizonyos lehetek, hogy tényleg ezt érzékelem, de nem lehetek ugyanilyen értelemben és ugyanilyen kétségkívül bizonyosabban, hogy a kezemben egy darab kréta van. Lehetnek érzékcsalódások, tévedések, szándékos becsapás, sok minden egyéb előfordulhat, és ezeket egyenként, darabonként ki tudom küszöbölni, de nincsen olyan módszerem, amiben végérvényesen az összes ilyen lehetséges ellenvetést kiküszöbölöm. Ennyiben a fizikai tárgyak létezésében és beazonosításában nem lettünk ennyire bizonyosak. Van egy másik fajta objektum, ami még súlyosabb problémákat vet föl, és ezt úgy hívják Russell óta, hogy other minds, más elmék vagy más lelkek problémája. Tehát, hogy amikor kapcsolatba lépünk más, mindenek előtt más emberekkel, akkor halljuk őket, látjuk őket, érzékeljük a testi valójukat és annak mindenféle mozgását. Például az, hogy hangokat keltenek, úgymond beszélnek hozzánk. De hogy ezeket a megnyilvánulásokat egy a mi saját elménkhez vagy lelkünkhöz hasonló valami, azzal azonos természetű valami okozza, ezt természetszerűleg gondoljuk és hisszük, de erről még egy kicsit kevésbé lettünk meggyőződve, mint a fizikai tárgyak létezésében. Végső bizonyosság nem lehetséges. Russellnek a véleménye az, hogy nem lehetséges, nem is igazán szükséges. Ezeket a hiteket, ezek nagyon jól megalapozott hitek. El kell őket választani a végső bizonyosságtól, és mindig fel kell tételezni a kételkedés lehetőségét. Senki nem zárhatja ki, ez már hozzátétele is az én példám, senki nem zárhatja ki, hogy készül tökéletesen ember utánzó robot, amivel be lehet minket csapni, és ettől neki nem lesz lelke. Tehát a kételkedés lehetőségét mindezen hiteinkkel kapcsolatban fönn kell mindig is tartani, de azért, hogy általában ezek a hitek nem csapnak be minket, annak azt gondolni, elég jó okunk van. Tehát itt a jó ok és a végleges bizonyíték közötti különbség megtételéről van szó, és nem arról, hogy ténylegesen kételkednem kellene önöknek abban, hogy én most önökhöz beszélek. Na most ennek az egész gondolatmenetnek, ami ebben az elolvasandó hétfejezetben van, a legfontosabb és legmagasabb része az ismerettség révén és a leírás révén való tudásról szóló elmélet, ami megvan a filozófia problémái 6. fejezetében, és van Russellnek egy lényegében nem pontosan, de lényegében azonos álláspontot kifejtő, kicsit későbbi cikke, pontosan ugyanezzel a címmel, hogy tudásismertség révén és tudásleírás révén, ez benne van a már emlegetett Márkus György féle miszticizmus és logika című kötetben, akit mélyebben érdekel a kérdés problémakör, annak feltétlenül ajánlom, hogy azt is olvassa el. Russell itt abból indul ki, tehát ezután, hogy különbséget tett bizonyosság és valószínű jól megalapozott között, meggyőződés között, arra megy tovább, hogy akkor meg kellene találni az ismereteink között, a számunkra ismert vagy ismertnek tekintett dolgok és tények között azt a megkülönböztetést, ami az alapja ennek a bizonyosságnak vagy bizonytalanságnak. És ezt az alapot találja meg az ismerettség révén és a leírás révén való tudás vagy ismeret megkülönböztetésében. Érdemes felírni az angol terminusokat, mert rettentően zavaró a két nyelvnek az eltérése. Van az angol knowledge, amire én már bőségesen használtam két kifejezést, és ezek elkerülhetetlenek is, pontosan amiatt, amiről Russell ír. És van egy másik, amit kulcs szerepet játszik, amit úgy fordítottam, hogy ismerettség. Na most a knowledge az vonatkozhat kijelentésekre, állításokra, vagy vonatkozhat dolgokra, tárgyakra, objektumokra. Az első esetben inkább tudásnak, a második esetben ismeretnek, tehát ismerünk valakit, valamit. Így szoktuk fordítani, és ez a zavaró. De ez a knowledge értelmében vett ismeret, ez más, mint amiről Russell beszél, amikor azt mondja, hogy ismerettségben vagyunk valamivel. Ismerettségben lenni valamivel az annyit jelent, hogy Tehát itt az emberek közötti ismerettség fogalmát használja kicsit metaforikusan, mert igazából az derül ki, hogy emberekkel nem vagyunk ismerettségben, emberekről szerzett benyomásainkkal vagyunk ismerettségben. Ismerettségben vagyunk valamivel, ami, hogyha mindenféle közvetítés, nyelvi megfogalmazás egyebek nélkül tudunk róla. Tehát az ismerettség révén való tudás, az a bizonyos közvetlen tudás, ami ilyen értelemben például az érzéki benyomásainkról, az érzet, még nem használtam Russell legfontosabb szakifejezését, az érzetadat, a sense data kifejezést, amivel az érzetadatainkkal vagyunk. Tehát az érzékelés maga, az egy folyamat, az érzet ennek a folyamatnak az eredménye. Az érzetadatok azok ilyen szinguláris, egyedi valamik, tehát nem olyan általánosakhoz szantatlóak, mint egy egész érzet, hanem az érzetadat az, hogy ezt a krétát olyannak érzékelem a tapintás érzéke révén, amilyennek, de fontos, hogy ebben se a kréta fogalma, se pedig a keménység fogalma még nincs jelen, valamilyen adat van, amit ténylegesen érzékelek. És aminek aztán már az egy másik megismerési aktus, amikor neveket adok, besorolom bizonyos fogalmak alá. És Russell azt mondja, hogy bizonyos dolgokkal, amiket ismerünk, ismerettségben vagyunk. Más dolgokat ismerünk úgy, hogy nem vagyunk velük ismerettségben, hanem leírás révén tudunk róluk. Tehát a knowledge értelmében lehet ismerni dolgokat úgy is, és itt dolgokra vonatkozik az ismeret is, meg az ismerettség is. Lehet ismerni a knowledge értelmében dolgokat úgy is, hogy nem vagyunk velük ismerettségben. Russell a kínai császárt hozza fel példának. Akkor volt kínai császár, Kínának császára. Még nem lehet tudni, hogy ő az utolsó kínai császár. Russellnek lehettek ismeretei róla. Ismerettségben nem volt, nem csak hogy vele nem volt, hanem hozzákapcsolható érzetadatoknak sem volt a birtokában, hanem kizárólag leírás révén tudott róla. Tehát fizikai objektumokról lehet tudomásunk ismerettség révén, de anélkül is. És ez a különbség az, ami a lényeg. De Russell ekkor, ebben az írásában messze nem állítja azt, hogy kizárólag érzéki adatokról, szenzdétákkal lehetünk ismerettségben, hanem azt mondja, hogy ismerettségben vagyunk emlékeinkkel is többek között, és ezek lehetnek, és elsődlegesen azok, hogy korábbi érzéki benyomásoknak a lenyomatai, emlékei. Van egy további, az introspekció, ami annyit jelent, hogy az elmémben lévő ismeretekre, vagy akár saját magamra reflektálok. Ez a befelé nézés, befelé pillantást jelent szó szerint, és itt a szó szerinti eredet az eléggé informatív. Arról van szó, hogy nem csak az érzéki adataimnak vagyok birtokában, és nem csak azokkal vagyok ismerettségben, hanem ismerettségben vagyok azzal a ténnyel is, hogy ilyen érzéki adataim vannak. Ez a legegyszerűbb példa. És azután, ami fontos és ami magyarázza, hogy kerül ide a matematika, a logika, meg az a priori ismereteknek a lehetősége, ismerettségben vagyok univerzálékkal is. Tehát itt jön már az, hogy a kréta fehér meg kemény, ezek univerzálék, ezek olyan dolgok, amik több dologra vonatkozhatnak, több dolog tartozik alájuk, vagy esetleg rosszabb esetben egy sem, mint a Mars lakó univerzália alá. De minden esetre ahhoz, hogy az érzetadataimat fel tudjam dolgozni, hogy egy ilyen tapintás érzettől el tudjak jutni odáig, hogy a kréta kemény, ez a kréta kemény, ehhez szükségem van a kréta meg a kemény univerzálékra. És ezek mindegy, hogy honnan a későbbi részben, és ez már nem tartozik az anyagukhoz, Russell fejtegetésekbe bocsátkozik arról, hogy honnan, de mindenképpen ismerettségben vagyok univerzálékkal, és különben nem tudnék egyáltalán egyes dolgokról szóló ismeretekhez jutni. No most, amikkel ismerettségben vagyunk, és akkor itt jön a bizonyosságnak az alapja. Amikkel ismerettségben vagyok, azok nem kétséges számomra, hogy léteznek. Pontosan az ismerettségünk az alapja annak a tudásomnak, hogy ezek kétségkívül léteznek. Az, hogy milyenek, ebben már lehetséges a tévedés. Bár az, hogy egy érzett adat olyan, amilyen, abban nem tévedhetek, de az, hogy ezt milyen fogalmak alá sorolom be, abban már lehetséges tévedés. Ellenben nem így van ez a leírás révén ismert dolgokkal. Hogyan juthatok ismerethez leírás révén? Hát úgy, hogy hallok, látok, olvasok, brailleírás esetén tapintok információkat. De ezek az információk, ezek nem a dolgot adják a kezembe, hanem másodlagosak. Ennek a másodlagosságnak a természetében és a nyelvnek a természetében Russell itt egyáltalán nem megy bele, úgyhogy ezt zárójelbe is teszem. A lényeg most csak az, hogy ebben az esetben soha nem lehetek biztos a létezésükben. Aki személyesen ismeri Bismarckot, Bismarck a példa, az ismerettségben van róla szóló érzéki adatokkal, és ezekre alapozva, tehát meglehetősen közvetlen módon következtethet ennek a politikai személyiségnek a létezésére. Aki csak hallott róla, olvasott róla az újságban, annak az ismerete, tudása Bismarckról, az jóval közvetettebb, és ennek megfelelően jóval bizonytalanabb. De nem ez a bizonytalanságnak a vége. Tudhatok meglehetős bizonyossággal személyek vagy dolgok létezéséről olyan módon is leírás révén, hogy semmi más nem tudok róluk, mint ami ebben a leírásban benne foglaltatik. Tehát azt eléggé jókkal gondolhatjuk, hogy létezik olyan, hogy a naprendszer legtávolabbi pontja, de erről történetesen semmi egyebet nem tudunk, mint az, hogy ténylegesen a naprendszer legtávolabbi pontja per definíció nem. Semmi más tudásunk nincs, mint ami a definíciójából kikövetkeztethető. Ez a tudás, ez megbízható is, csak meglehetősen sovány. A dolog lényege az, hogy az ismerettség, az acquaintance, az a privát, személyes tapasztalatainkra vonatkozik. A leírás révén való tudás és ismeret, az a lehetőségünk arra, és majd erre épül a nyelvfilozófia, mint központi jelentőségű része a Russell által részben kezdeményezett filozófiai iránynak. Tehát a leírás révén való ismeret a lehetőségünk arra, hogy túllépjük a privát tapasztalat határait. A lehetőség arra, hogy olyan tudáshoz jussunk, ami nem közvetlen, nem ismerettségen alapul. De egyben a bizonytalanság forrása is. A leírás révén való tudás az közvetett tudás, és soha nem kételj felett álló tudás, ami nem alapjában baj, amitől nem kell totálisan kétségbe esni, csak éppen nem kell ezt azzal, semmi ilyen leírás révén való tudás azzal a bizonyossággal felruházni. Nem ruházhatjuk föl azzal a bizonyossággal, amivel privát tapasztalatainkat felruházhatjuk. Na és akkor itt eljutunk Russellnek egy másik, ugyanekkor kidolgozott, és az előzőekkel a logikával, a típuselmélettel szorosan összekapcsolódó logikai gondolatához, és ez a leírás elmélet a ma legnevezetesebb, legtöbbet idézett gondolata. Ez az On Denoting, a jelölésről vagy denotálásról című 1905-ben keletkezett híres cikke, ami tavaly jelent meg végre használható fordításban a Világosság című folyóiratban. Ez arról szól, hogy először is leírásoknak, amint azt itt is a filozófia problémáiban is definiálja, két leírás alatt kétféle kifejezést ért. Az egyik az, hogy egy ilyen és ilyen, vagy némely ilyen és ilyen, és a másik a határozott névelővel kezdődő az ilyen és ilyen. Az előzőt nevezi indefinit, a másikat definit, a másodikat, amiről tulajdonképpen Niflicit eddig is beszéltem Bismarck kapcsán, amire céloztam, ezeket nevezi definit leírásoknak. Én nagyon szerencsétlennek tartom az indefinitre a bizonytalan szót. Tehát, hogy egy ember fölmászott a Mount Everestre, ebben a mondatban határozatlan, indefinit leírás van, és annyit mond, hogy van olyan ember, aki fölmászott a Mount Everestre. Az égvilágon semmi bizonytalanság nincs benne, sőt, hogyha egy kicsit belenézünk a leírás elméletbe, akkor kiderül, hogy ami határozott leírás, annak a mélyén is Russell szerint ilyen határozatlan, de korán sem bizonytalan leírás van. És ez függ össze azzal, hogy amit leírás révén ismerünk, annak még csak a létezésében sem lehetünk bizonyosak. A határozott leírások azok vonatkoznak egyes tárgyakra, egyes objektumokra, egyes személyekre. Tehát Bismarckot leírás révén ismeri a korabeli átlag újságolvasó, és ismerheti azon leírás révén, hogy a Német Birodalom első kancellárja. Russellnek van egy másik nevezetes példája. A Német Birodalom első kancellárja, ez létezik. De a másik nevezetes példája, ami itt nincs, az a Zondinotingban van, az a jelenlegi francia király, aki a megírás idején ilyen személy nem létezik. Na most itt jön az, hogy miért rossz bizonytalanságról beszélni, és miért a határozatlan leírás az alapforma. Russell leírás elmélete az, és névelmélete az két dolgot állít. Az egyik, és ez az igazán vitatott, de most csak ismertettem, hogy mit állít Russell, hogy amikor tulajdonneveket használunk, mint Bismarck, Puyi, ez az utolsó kínai császár, akkor ezek mindig leírásokat, határozott leírásokat rövidítenek. Az a név, hogy Bismarck, az mindenki számára rövidítése valamilyen leírásnak, vagy legyen jobban ismert lesz a példa, az a név, hogy Arisztotelész. Az rövidítése mindenki számára valamilyen leírásnak, lehet, hogy egyesek számára annak a leírásnak a rövidítése, hogy Nagy Sándor filozófus nevelője, mások számára annak a rövidítése, hogy az első logikai értekezés szerzője. De Russell azt is állítja, hogy ez tökéletesen mindegy, és Frigyvel ellentétben tagadja, hogy az ilyen leírásoknak lenne más dimenziójuk is, mint hogy mit jelölnek. Amíg ugyanazt jelölik ezek a leírások, ugyanaz az egy objektum jelen esetben személy felel meg a leírásban említett tulajdonságoknak, addig tökéletesen mindegy, hogy melyik leírást vonatkoztatjuk rá. Lényeg az, hogy az összes tulajdonnevek, amiket ugye a normális nyelvben használunk, legalábbis a legtöbbjük ilyen határozott leírásoknak a rövidítése, ez az első pont. A második pont pedig az, hogy a határozott leírásokat tartalmazó állítások, azok valójában nem egyszerűen annyit jelentenek, hogy egy fogalom alá rendeljük a leírás megnevezetjét, hanem rövidítései bonyolultabb állításoknak. Az a nevezetes példamondat, hogy a jelenlegi francia király kopasz, az Russell szerint a rövidítés annak a bonyolultabb mondatnak, hogy Franciaországnak jelenleg van, és egy és csak egy királya és az illető kopasz. Tehát ezeket a határozott leírásokat tartalmazó mondatokat ő visszavezeti határozatlan leírásokat tartalmazó mondatra. Van olyannal kezdődő mondatra, van olyan személy, aki jelenleg francia király, nincs más olyan személy, aki jelenleg, ő rajta kívül más olyan személy, aki jelenleg francia király, és ez az illető, ez kopasz. Tehát valójában a tulajdonnevek, legalábbis a legtöbbjük kivéve az úgynevezett logikai tulajdonneveket, de ezek nem a természetes nyelvekben előforduló tulajdonnevek, visszavezethetők határozott leírásokra, a határozott leírásokat tartalmazó mondatok pedig visszavezetnek ilyen létezést kimondó, tehát végeredményben határozatlan leírást tartalmazó mondatokra. Na most, hogyan lehet határozatlan leírást tartalmazó mondatokat megérteni? Hát az, hogy a jelenlegi francia király kopasz, ezt a mondatot nagyon jól megértjük, függetlenül attól, hogy Franciaországnak jelenleg nincsen királya. De pont ezért fontos, hogy amit ez a mondat tartalmaz, annak nem része az a bizonyos személy, aki jelenleg Franciaország királya, hanem ez egy fogalmakból álló konstrukció. Francia király kopasz jelenleg. Ezekből a fogalmakból áll össze, és nem tartalmaz referenciát, utalás semmiféle bizonyos személyre. Míg ha valódi tulajdonneveket, logikai tulajdonneveket használnánk, akkor a kijelentésünknek konstituense alkotó eleme volna az a dolog vagy személy, aminek a nevéről szó van. Tehát érteni értjük, hogy mit jelent ez a mondat, és azért értjük, azért érthetjük, mert az alkotó részeivel, az alkotó, öt alkotó fogalmakkal ismerettségben vagyunk. Nem vezethetjük vissza ezt a mondatot, viszont olyan tényekre, amelyeket közvetlenül tapasztalunk, hanem kizárólag máshonnan szerzett információinkra. Tehát ezek a leírás révén való tudáshoz tartoznak. Tehát itt ennyi a leírás elmélet és a leírás révén való tudás kapcsolata. Tehát, hogy ezek valamilyen általános, kvantifikált kijelentések valójában minden olyan tudásunk, ami leírás révén van. És hogyan tettünk ilyenre szert? És ez után jön az, hogy meg is nevezi, hogy hogy tettünk ilyenre szert, egyetlen egy módon, indukció útján, tapasztalatokból való általánosítás útján. És aki jól megértette, hogy jó mit mond az indukcióról, annak nem lesz nehéz dolga ezzel a szöveggel, mert Russell lényegében restaurálja és rekonstruálja Hume álláspontját. Még egy fejezet van a kötelező olvasmányukban, az a priori-ról szóló. Ennek a lényege, lényegi tartalma az, hogy Kant Hume kritikáját visszaveri, vagy legalábbis megkíséri visszaverni. Tehát amivel Kant túllép, vagy legalábbis saját felfogása és a német filozófia általános felfogása szerint túllép Hume-on, azt Russell itt indokolatlannak minősítés, megvédi az eredeti Hume-i induktivista álláspontot, miszerint minden általános kijelentés, ami nem kizárólag eszmék összefüggéséről szól, hanem tényekről, az indukció révén tudható csak meg. És itt jön be, tehát ezért beszéltem én annyit a matematikáról, amiről ezekben a fejezetekben nincsen szó. Itt jön be az, hogy Kantnak alappéldája volt, hogy nem lehet minden tudás analitikus, nem lehet minden tapasztalattól független a tudás analitikus, nem lehet az úgy, hogy ami nem a tapasztalatból és tapasztalati általánosításokból, tapasztalatból való induktív általánosításból keletkezik, az kizárólag eszméink, fogalmaink analízise útján keletkezik, hiszen a matematika az nem analitikus, erre alapozza Kant azt az állítását, hogy létezik szintetikus a priori ismeret. Frege-nek és Russell-nek meg az állítása az, hogy ez nem igaz, a matematika az bizony analitikus, azaz. Frege és Russell is azonosítja az analitikus és a logikai igazságot, a matematikában kizárólag logikai igazságok vannak. Erre való ez az egész principia matematika nevezetű vállalkozás ennek a bizonyítására. Tehát, hogy összesen kétféle ismeret van, nincs szintetikus a priori, kétféle ismeret van, tapasztalati és arra épülő induktív általánosítás az egyik oldalon, másik oldalon a eszméink elemzésével, analízissel levezetett igazságok, és ezek a lényegében a logikai igazságok, ebbe beletartozik az egész matematika is, és ez utóbbiak, ezek bizonyosak, hiszen nem kell semmiféle tapasztalat hozzájuk, tehát semmiféle bizonytalanság nem jön bele a dologba. Az induktív általánosítások viszont mindig bizonytalanok. Ennyi az, amit Russellről el szerettem volna mondani, és akkor én már nem találkozom önökkel, csak a vizsgán. Remélem, hogy ott is jó barátságban leszünk.
Elhangzott Filozófia történet, Russell, Máté András előadása. A felvétel 2007. novemberében készült.